Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Szeretettel köszöntelek benneteket azzal a szeretettel, amire Isten tanít bennünket, és nem szavakkal tanít, hanem példával tanít, azzal a szeretettel, amivel minket erre a vasárnapra idehívott és idehozott. Az ő igéjét egy valóban jól ismert szakaszból olvasom. A mi atyánkot, az úri imádságot olvasom nektek. Máté evangéliumából, a 6. fejezetből, a 9-től a 13. versig. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Úr Jézus, itt van a szánkon, itt van a fülünkön az, hogy te milyen imádságra tanítasz bennünket. Mit tudunk még ehhez mi hozzátenni? Urunk, ámen, azt tudjuk hozzátenni. Úgy van, úgy legyen, igaz, amit mondasz. Köszönjük a tanításodat, köszönjük azt, hogy a te igéd megmutatja, hogy hogyan szólíthatjuk meg a mi mennyei atyánkat. És csak azt kérjük, hogy hadd beszélgessünk ma veled, hadd halljuk a te szavadat, és hadd tudjunk a szívünkben, a szívünk őszinteségében mi is megkeresni téged a mi kérdéseinkkel. Válaszolj, légy jelen a te szent lelked által, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Ha Jézus Isten, akkor kimaradt fenn a mennyben. Akkor a mennyben az angyalok bókláztak, nincs itthon a cica és cincónak az egerek, vagy mi történt? Megkérdeztem kislányaimat, hogy ezt így mesélhetem-e ezt a kérdést, ezt a kérdésfelvetést, amit egyszer felvetettek nekem. És igen, erről kezdtünk el beszélni, hogy amikor az Úr Jézus a földre jött, amikor megszületett Szűz Máriától, akkor üres maradt a menny, üresen állt a trón. Ha Jézus Isten, akkor kimaradt fenn a mennyben. És nyilvánvalóan a jó reflexzel mondom, hogy hát biztos én hibáztam, hol hibáztam, mit nem értenek. És valahol arra felé csúcsosodott ki ez a beszélgetés, hogy mi sokszor alapvetően úgy mondjuk, hogy van Jézus, meg van Isten. Jézus és Isten, Jézus és Isten. De Jézus nem Isten, de Isten. Akkor ki Isten? Hát a hiba ott van, hogy szól a Szent Háromság? Mi a Szent Háromság? Atya, Fiú, Szentlélek. Atya, Fiú, Szentlélek. Atya. Az Atya volt a mennyben, amikor Jézus a földön járt. És ezt most mondom, hogy nem erről szól a mai igehirdetés, hogy ennek a logisztikájáról. Bár nyilván erről is nagyon sokat lehetne gondolkodni, és sokat beszél a Biblia, hogy ez mit jelent, hogy Jézus a földön járt, és az Atya a mennyben volt. Nem erről fogunk beszélni. Arról fogunk beszélni, hogy mit jelent ránk, földi apaként, ránk nézve, Isten mennyei apasága. És hogy miért erről fogunk beszélni? Ez a mai igehirdetés egy előrehozott apáknapi igehirdetés. No, ezt most így elárulhatom. Ez egy előrehozott apáknapi igehirdetés. Tamásnak és a gyülekezetnek a szervezésében úgy alakult, hogy a tanítást egy kicsit előrehoztuk ebben a témában. Tehát ne lepődjetek meg, hogy miért van az, hogy erről beszélek. Miért van az, hogy a téma, amit felhozok, az pontosan az, mit jelent ránk nézve Isten mennyei apasága? De előre mondom, hogy egyetlen nőtestvér se érezne magát kizárva a témából, így előre mondom, szóval nyugodt, nem kell így kizónázni a témából. Arról fogok beszélni, ezt szeretném elétek tárni, hogy az apai névben és szerepben Isten az ő tulajdon személyével, az ő tulajdon személyének együtt vetületével ruházza fel az embert, és felkínálja neki azt a kegyelmet, hogy sikeresen élhessen ezzel a méltósággal és felelősséggel. Ezt szeretném nektek kibontani. Azt, hogy mit jelent, hogy Isten apa, és mit jelent az, hogy mi is apák lehetünk, földi emberi férfiak. Mit jelent, ez az első témánk, mit jelent Isten öröktől fogva létező mennyei apasága? Mert ez a mi tézisünk itt, hogy Isten öröktől fogva apa. Ez egy nehéz téma lesz, és amiről megint csak nem fogunk beszélni, az a Szent Háromságnak a működése. Erre még egyszer vissza fogok még térni. De egy kicsit megkarcolgatjuk a felszínét, jó? Mit jelent Isten mennyei apasága? A baptista hitvallás, ami a mi gyülekezetünknek is a hitvallási alapja, így beszél. Hisszük, hogy van egy élő, valóságos és örök Isten, aki végtelenül bölcs, mindenható, mindenütt jelen való személyes szellemi valóság. Az egy Isten atyának, fiúnak és szentléleknek jelent ki magát a Szentírásban. Oké. Most az első két személyről fogunk egy kicsit beszélgetni, az atyáról és a fiúról. Mit tudunk az atyáról? Azt mondja a hitvallásunk, hogy az atya az eredete, oka és célja minden létezőnek, és a fiúról pedig valami ilyesmit mond, és akkor most kapaszkodjunk, jó? A láthatatlan Isten képmása. Aki által és akire nézve teremtedett minden. Istenségére nézve, öröktől fogva az atyától való. Istenségére nézve, öröktől fogva az atyától való, emberi létére nézve pedig az időnek teljességében, Szentlélektől fogantatva, Szűz Máriától született. Na, ha ez bonyolult, akkor most szedjük elő kb. 1600 évvel ezelőttről a Nicea konstantinápolyi hitvallást, egy kicsit régebbi, kicsit régimódibb, kicsit bonyolultabb, kicsit hosszabb, kapaszkodjunk. De egyébként nem bonyolultabb, annak ellenére, hogy szegény keresztényeknek azért kellett ilyen bonyolultan és szőrszál hasogatón fogalmazni, mert azokban a dolgokban, amiket mi alapnak veszünk, hogy Jézus Isten, abban nem értett mindenki egyet. Oké? Szóval nagyon is fontos, amit most elmondanak Istenről, az atyáról és a fiúról. Hiszünk egy mindenható atya Istenben, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, és egy Úr Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, aki az atyától nemzetett minden időknek előtte, világosságból való világosság, igaz Istenből való igaz Isten, nemzetett, nem teremtetett, egy lényű az atyával, aki által lett a mindenség. Nemzetett, nem teremtetett, egy lényű az atyával, világosságból való világosság. Ezek nagyon meredek és gazdag gondolatok, és nem szeretném, hogyha elvesznénk bennük. Annyit szeretnék nektek elmondani ebben a témában, és ezért nem a Szent Háromságot boncolgatjuk most, annyit szeretnék elmondani, hogy mi ezt valljuk. Mi keresztényként így gondolkodunk, ez a mi hitvallásunk, amint ezt hallottuk, a mai jelenvaló magyarországi baptista egyháznak, és ez a Nicea konstantinápolyi hitvallás, amely a 4. században, 5. század elején kristályosodott ki, ez a hitvallás, amit igazából mindenki, aki kereszténynek mondja magát, ezzel egyetért. Ami azért egy nagy merítés, ugye? Mindenki gondolkodik különböző dogmákról különbözőképpen, és különböző meglátással vannak különböző kérdésekről, ezért nem vagyunk egy felekezet, ezért nem vagyunk egy gyülekezet. De ebben egyetértünk. Abban egyetértünk, hogy Jézus, a fiú Isten nem Máriától való születésével jött létre. Ami egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy a fiú Isten, aki a földi életében a Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus nevet viselte, az a személy, az öröktől fogva létezett. És miért fontos ez nekünk ma? Azért, mert Isten mindig is, ugye időbeliségről nem beszélhetünk, hanem csak annyit mondhatunk, hogy mindig Isten, mindig is apa volt. Nem csak egyszer megszületett a fia valamikor 2000 évvel ezelőtt, hanem ő öröktől fogva lényének elidegenítetlen része az, hogy ő apa. Mindig is apa volt, és mindig is az marad. Ezt a nevet, hogy apa, ezt a szót, ezt már az Ószövetség is használja. Viszonylag beszűkültebb értelemben, mert Izraelre használja legtöbbször. De ez nem kell, hogy meglepjen bennünket. Azt mondja a fáraónak, vagy a fáraóval való beszélgetés kapcsán, azt mondja Isten Mózesnek, hogy így szóljon a fáraóhoz. Így szól az Úr, Izrael az én első szülött fiam. Az Ószövetségben Isten népe az, mint halmaz, egybevágott a zsidósággal. Az, hogy ott még a zsidóság, az Izrael népe jelentette Isten népét. És az Új Szövetségbe átlépve, amit egyébként már a proféták is előjeleznek, például Ézsaiás, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Örökkévaló atya. Ez a messiás. Ki a messiás? Jézus Krisztus a messiás. Jézus Krisztus a felkent. Jézus Krisztus Isten fia, Jézus a fiú Isten. Ő az örökkévaló atya. És ő, Jézus, nekünk is atyánk. Nekünk is apánk. Általa Isten nekünk is apánk. Nem vagyunk zsidó származásúak legtöbben ebben a teremben, de apánk. Mert Jézusban az Isten népe kibővül. Az összes népből, nemzetségből kihívja az embereket, hogy egy népé tegye őket az ő családjává. Ezt teszi Jézus. Ez az egyháznak a szolgálata jelenleg is. Ezért olvassuk azt, amit most ugye olvastunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nekünk atyánk. Mindenki, aki Jézus követője, aki megtért, újjászületett, annak az Isten az apja. Miért fontos ez? Önmagában azért fontos, mert helyesen gondolkodni Istenről kötelességünk, lehetőségünk és kötelességünk. Fontos és elkerülhetetlen, hogy annak lássuk őt, akinek ő mondja magát. Isten apa. De akkor hogy lehet az? Milyen kapcsolat létezhet a mennyei apa és a földi apák között? Hogyan lehet párhuzamot vonni a kettő között? Nem sértő ez egy kicsit, mondjuk Istenre nézve? Mit jelent az? És hogyan működik ez a kapcsolat? Nagyon fontos az, hogy amikor a Biblia megpróbál leírni igazságokat Istenről, akkor azért akadályokba ütközik az emberi elme korlátozottsága folytán, a nyelv korlátai folytán, és egyáltalán a kinyilatkoztatás korlátai folytán, mert Isten ugye nem mond el mindent önmagáról. És ezért használ a Biblia különböző úgymond képes beszédet. Képes beszédet. Analógiákat állít fel a Biblia a mennyei valóság és a földi valóság között. És ez nagyon fontos lesz, hogy ennek két iránya lehet. A földi felől a mennyei felé, és a mennyei felől a földi felé. Menjünk már, nézzük egy példát a földi és mennyei irányra. Jobbod, Uram, dicső az erőtől. Jobbod, Uram, szétzúzza az ellenséget. Vagy, mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anya juhokat szeliden terelgeti. Azt mondja ez a két ige, hogy Istennek van egy karja, amivel vagy lecsap az ellenségre, vagy óvón magához vonja az övéit. Istennek van karja? Nincs. Hogy szólt a hitvallás? Mindenütt jelen való személyes, szellemi valóság. Istennek nem testi karja van. Amikor arról beszélünk, hogy Isten karja így vagy úgy cselekszik, értünk, akkor egy képes beszédet használunk, ami az emberi, a földi valóság felől indul ki, mert a földi valóságban ismerjük a kar, a test működését, és ezt vetítjük rá Isten működésére. De nem minden képes beszéd így működik, és ez lesz nagyon fontos nekünk. A mennyei kiindulópontú képes beszédek egészen máshogy működnek. És ez például a bölcsességnél. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség, ezt mondja Pál apostol. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség. A bölcsesség, mint tulajdonság, ez viszont Istenben magában van meg. Isten valóban bölcs, és előbb volt bölcs, mint bárki a földön. Isten egyedül bölcs, így mondja Pál, de közben, azt mondja a példabeszédek könyve, a bölcs szívű megfogadja a parancsokat. A bölcs szívű megfogadja a parancsokat. Nekünk valamiképpen mégiscsak lehet bölcsességünk. Rendelkezhetünk bölcsességgel. De mi ennek az iránya? Isten volt előbb bölcs, és tőle kapunk mi bölcsességet. Az, hogy mi egyáltalán meg tudjuk érteni azt, hogy mi bölcsesség, mi a bölcsesség, az azért van, mert Isten rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Isten bölcs, és mi ezért lehetünk bölcsek. És van itt egy tézisünk, egy ilyen fontos felismerésünk. Azt kutatjuk ugye most, hogy mit jelent az, hogy az ember apának nevezheti saját magát. Az Isten nevek minden esetben a mennyei valóság felől indulnak ki a földi valóság felé. Milyen Isten neveket ismerünk? Úr, ez egy Isten név. Felséges. Seregek ura, vagy mindenható. Ezek olyan tulajdonságok, megint csak olyan leíró szavak, amik Isten lényegét, eszenciáját, öröktől fogva létező tulajdonságait ragadják meg. Isten előbb volt úr, mint bárki, akit mi itt a földi kategóriákban úrnak neveznénk. Isten előbb volt felséges, mint bárkit neveznénk felségesnek. Előbb volt seregek ura, bármit is jelentsen ez a földi értelemben, mint bárki itt az emberi létezésben. Amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok az atya, hogy én vagyok az apa, akkor nem egy képes beszédet használ, hogy azt mondja, hogy olyan bonyolult vagyok én, Isten, tudom, mondok mindjárt valamit, hogy kicsit megértsétek jobban. Tudjátok, vannak nálatok apukák, tudjátok, ugye? Vannak nálatok apukák. Igen, vannak a nálatok. Hát én is olyan vagyok. Nem. Isten előbb volt apa, mint bárki ezen a földön. Isten előbb volt apa, és tőle értjük meg, hogy mi az, hogy apa. Nem Isten megértésében segédeszköz az, hogy azt mondja magára, hogy apa. Olyan vagyok, mint egy apa, mert egy apa kedves, meg nem tudom, meg erős. Én meg olyan vagyok. Nem. Én egy apa vagyok. És ha meg akarod tudni, hogy milyen egy apa, akkor nézd rám. És ez mindjárt húsba vágó lesz. Mert ezt a gondolatlépést szeretném most így elétek hozni ezen a napon, hogy az, hogy milyen egy apa, azt Isten mondja meg. Mindenki más, aki a szavaival vagy a tetteivel bármit állít az apaságról, ami ellentétben áll azzal, amit Isten mond az apaságról, az hazudik. Szavakkal és tettekkel hazudhatunk arról, hogy milyen egy apa. És aki ellentétet mond, aki ellentéteset állít azzal, amit Isten állít arról, hogy milyen az apa, az hazudik arról, hogy milyen az apa. Isten nem metaforikusan nevezi magát apának, nem az emberi valóságból vesz egy jelzőt, hogy jobban megérthessük, milyen ő vagy hogyan viselkedik, hanem ő eszenciálisan, lényegét tekintve apa. És van egy nagyon meredek ige, És ezt egy kicsit ki kell bontani, mert nem lesz egyértelmű a magyarból. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, írja Pál apostol, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Görögül az atya, az páter. A nemzetség, görögül hogy van, pátria. Mit jelent az, hogy pátria? Pátria azt jelenti, hogy alapvetően a családot jelenti. És ezt kibővítve jelenti a nagy családra vagy nemzetségre. Tehát minden nemzetség, minden család az atyáról kapja a nevét menjen és földön Pál apostol szerint. De maga a szó az a jelentés magvát nézve az apa személyé körül forog. Mert az apa, mint családfő, jelöli a nevével a családot. Tehát amikor azt mondja Pál, hogy minden család a mennyei atyáról kapja a nevét, az azt is mondja, hogy minden családfő az atyáról kapja a nevét. Akit a földön apának neveznek, az Isten nevét hordozza. Akit ezen a földön úgy szólítanak meg, hogy apa, az az Isten nevét hordozza. Nyugodtan kijelölhetett volna bármilyen más szót. Azt mondja, hogy én megtartom azt a viszonyt, hogy azt a viszonyt, ami engem, ami az atyát a fiúval összeköti, vagy akár az atyát összeköti az emberi gyermekeivel, ezt a viszonyt én megtartom magamnak. Senki nem merje úgy nevezni magát, ahogyan én nevezem magamat. De Isten nem így cselekedett. Azt mondta, hogy igen, hívhatod úgy magad, mint ahogy én hívom magamat. És akkor itt tegyük hozzá, és ez fontos, tegyük hozzá, hogy az atya szó, az egy kicsit pontul viselkedik a magyarban, amire Isten nem gondolt, hogy viselkednie kéne. Mert hogy kit nevezünk atyának ma? Senkit. Istent nevezzük atyának. Azt a bizonyos nemző szemét, azt nem nevezzük atyának. Azt mondjuk rá, hogy apa, apuka, és a többi. Valamiféleképpen a magyar nyelvben az idők során mégiscsak kapott egy olyan jelentést, hogy hát ez nem jelent mást, ez egy más minőség, ez egy más dolog, ahogyan Isten apa. Nem. Sem a héber, sem a görög, sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben senki nem gondolkodott úgy, hogy a mennyei apaság az valamiféleképpen eszenciálisan más lenne, hogy más szót kéne rá használni. Egyáltalán nem. Szóval ez kikopott, ez a jelentés, áttevődött. De hát nyilvánvalóan tudjuk azt, ilyen régi történetekben, régi filmekben, sőt, emlékezhetünk is egyébként, hogy valaki azt mondja a saját apjáról, hogy atyám, vagy atya. Ezt használták, ez egy élő dolog. Mondtak egy párhuzamot. Aki 20 éve járt, dehogy is 25-30 éve járt, akár, általános iskolában angolra, és elkezdte tanulni azt, hogy hogyan mondják azt, hogy apa, az annak megtanították, hogy father. És oké, szóval mother, meg father, és akkor jó. És elárulom, hogy nem mondják azt az apára, hogy father az angolok. Kérdeztetném azokat, akik hosszabb időt töltöttek angol nyelvterületen életszerűen, de hogy a father azért az mégiscsak egy kicsit, az ritkább. Nem annyira, mint nálunk az atya, de hogyha azt mondom, hogy apa, akkor az mégiscsak a dad vagy daddy a köznapi beszédben. Szóval ha azt mondom, hogy father, azért az mégiscsak valamiféleképpen, ha vagy régies, vagy tisztelettudó, vagy valamiféleképpen keresztényes. Szóval angolul ez megfigyelhető most, nálunk ez már lezajlott. Az atya az valamiféle isteni izé, de ez butaság. Nem azt mondom, hogy nem kell használni, de sose felejtsük el, hogy az apa, Isten apasága, Isten nem használ egy másik szót az ő apaságára. Ezt nagyon fontos megértenünk. Az Isten rádruházza azt a nevet, amivel ő hivatkozik magára. Nem tudom, mennyire lehet átérezni. Képzeljétek el azt, hogy megszületik a harmadik gyermek, beléptek a Noéba, a Nagycsaládosok Országos Egyesületébe, mert most már három gyereketek van, és hirtelen arra gondolsz, hogy hát akkor én mostantól kezdve a seregek urának fogom magam hívni. aki most nevet, az átérzi azt a gondolatot is, mert remélem, hogy amikor három gyerek van a házban, az egy sereg. Tehát melyik három gyerekes szülő, vagy négy gyerekes, vagy hat, vagy hét, vagy nyolc, vagy gyerekes szülő mondaná azt magáról, hogy én vagyok a seregek ura? Ez senki. Mert úgy éreznék, hogy valamiféleképpen tiszteletlen, hogy én erre nem vagyok méltó, én ezt nem, ezt visszautasítanám. Na, ilyen helyzet az, hogy te apának hívhatod magad. És vannak kicsi emberek, meg nagy emberek, ahogy telik az idő, akik téged apának hívnak. Nem kisebb botrány. Nem kisebb botrány apának hívni magad, mint hogyha a seregek urának hívnád. Hatalmas megtiszteltetés, és hatalmas felelősség. Ki érzi méltónak erre magát? Na, amíg ezen gondolkodunk, szeretnék szólni egy kicsit a hölgyekhez. Mit lehet ebből az ige hirdetésből leszűrni? Az egyik hasznos dolog az az, hogy milyen férjet válasz, vagy ha már van, akkor hogyan segíts neki, hogy milyen legyen. Mi az a cél, amifelé ő neki törekednie kéne? Szóval ez tényleg hasznos információ, tényleg. Mindjárt kicsit el is térek arra. A ki érzi méltónak, erre még visszatérek egy perc múlva. Szóval nyilvánvalóan a hölgyek gondolkodjanak azon, hogy milyen az én férjem, vagy milyen férjet szeretnék. Oké, hasznos. De egy dologot mindenképpen hozzátennék, hogy habár most arról beszélünk, hogy valamiféleképpen a férfiakban valami isteni jelleget így kaphatnak ebben, az apai szerepben, a nőkben eszenciálisan ott működik ugyanaz az isteni képmás, ami a férfiakban. Nincs különbség. Isten nem kitalálta a nőt. Isten nem kitalálta a nőt. Nem az volt, hogy van itt ez az Ádám, olyan, mint én, kiköpött apja. Találjon már ki neki valakit, aki úgy jó lenne neki. Az milyen? Nem tudom, hosszabb a haja. Ádám, mit gondolsz, milyen legyen? És akkor Isten nem kitalálta a nőt, hanem az ember hordozza Isten képmását. A férfi és a nő együtt hordozza Isten képmását. Például, ugye beszéltünk arról, és ebben megint csak nem megyek bele, mit jelent az, hogy Jézus a fiú Isten nemzetett és nem teremtetett? Az valamiféleképpen azt jelenti, és nagyon óvatosan mondom, nem akarok így olyat mondani, ami nagyon elvinne, Istennek nem volt szüksége egy nőre ahhoz, hogy a fiú Isten nemzetettjen, de azért nem, mert ő benne megvolt az, amit a teremtettségben nektek adott, nőknek, nektek. Az Istenben volt meg. Az, ahogyan te gyermeket szülsz, az Isten eszenciális tulajdonsága. Isten eszenciális tulajdonságát hordozott te, úgy, ahogyan én nem, és egyik férfi sem. És ugyanígy szeretném az egyedülállóknak is odadobni a labdát, így, és ezt tényleg vegyétek komolyan, mert én nekem nagyon sokat jelent. A gyülekezet egy család, a gyülekezet egy kapcsolati háló, Isten gyógyító és helyreállító munkájának a helyszíne, a közege, amelyen keresztül betölti a kapcsolati űröket az ember életében. Te, akár még nincs, vagy már nincs, vagy nem lesz, vagy nem volt gyermeked, te szülő lehetsz ebben a közösségben. Te lehetsz az valakinek az életében, aki neki nem volt. És azért vagy itt, hogy az legyél. Lehet, hogy a te elhívásod az, hogy olyan szülő legyél, amiért összetenné az ember a két kezét, és azt mondaná, hogy hol voltál egész életemben? Apám helyett anyám vagy. Hát, igen, ebben belefutottam. Szóval, igen. És egyébként nem. Apám helyett apám vagy, apám helyett vagy az a nő, aki megadod nekem azt, akár nőként is, ami nekem hiányzik az életemből. Szóval semmiképpen sem kisebbítsétek el azt. Ez az a hely, ahol ott is terem apa vagy anya, ahol amúgy nem teremhetett volna. És ezt én is megélem. Ismerek ilyen embert az életemben. És akkor szeretnék rákanyarodni egy kicsit a mi atyánkra. Mi atyánk, hogy a földi apa is tudja, mi kell a gyermekének. A mi atyánk egyik funkciója, és erről fogunk még beszélni az utolsó etapban, hogy a földi apa is tudja, hogy mi kell a gyermekének. Most szeretném leszögezni, hogy nem azt mondom, hogy a mi nevünk, akkor is, hogyha apa nevének a mennyei apa nevének a hordozója vagyunk, nem azt mondom, hogy a mi nevünk behelyettesíthető. És valamiféleképpen érvényes lenne ránk, hogy szenteltessék meg az én nevem. Jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom a mennyben, ahogyan a földön. Nem ezt mondom, hanem azt, hogy mit árul el ez az ige szakasz arról, mit árul ez az ige szakasz Istenről, mint apáról, amiből mi földi apák is tanulhatunk. És nézzük meg ezeket az igéket, ezeket a sorokat úgy, mint hogyha a te gyereked szólítana meg téged. Mit kér a gyermek az apjától? Mit kér a te gyermeked tőled? Oké? Így menjünk ezen végig. Szenteltessék meg a te neved. Azt mondtam, hogy ezt nem fogom boncolgatni, de igen. Nem abban az értelemben, ahogyan Isten neve szenteltetik meg, hanem abban az értelemben, és ez egy nagyon magas ugrás lesz rögtön a startvonalnál, legyen megbecsült a neved az emberek előtt. Legyen megbecsült a neved az emberek előtt. Az a név, ahogyan mások ismernek. Nem az apa, hanem úgy, ahogy mások. Legyen az a név megbecsült az emberek előtt. Ne legyen gyalázat semmilyen értelemben a gyermeket számára az, hogy a te neveddel azonosítják, vagy kapcsolják össze őket. Ez egy nagyon-nagyon magas léc, és mindent be lehet idehozni. Ne csalj adót, ne törj házasságot, ne szegd meg a szabályokat. Ne szegd meg a törvényt. Legyél az az ember, akire büszke lehet a gyermeked. Legyen a neved olyan, hogy azzal megtiszteltetés legyen azonosulnia. Minden, az élet minden területén. Nagyon meredek lépcső, ugye? Ezt ígértem. Ne legyen gyalázat, hogy őt összekapcsolják veled. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A gyermek életét a határok teszik biztonságossá. Minden gyerek vágyik arra, hogy legyenek határok az életében, mert azok adják neki a biztonságot. Az, amikor a gyermeked akarata ütközik a te akaratoddal, és neked van igazad, egyébként tegyük hozzá, mert ha neki van igaza, akkor az egy másik eset. Amikor a te akaratod ütközik a gyermeked akaratával, és te érvényesíted az akaratodat, azt azért teszed, hogy az ő élete biztonságos legyen, és gyümölcsöző. Legyen meg a te akaratod! Legyen meg! Mert arra van szüksége. Szóval neki határokat, egészséges határokat. Érvényesítsd az akaratodat vele szemben, hogyha kell. De érvényesítsd az akaratodat értük. Ezzel szeretnek azonosulni a férfiak. Ez pontosan az. Harcolj értük. Harcolj. Amikor a te akaratodnak ütközésbe kell kerülnie egy olyan akarattal, ami a gyermeked ellen tör, akkor legyen meg a te akaratod. Akkor a te akaratod legyen meg. Ne gyalogoljanak át a te akaratodon olyanok, akik a kárára törnek a gyermekednek. Mert az apa akarata jó. A gyermekeire nézve. Legyünk olyan apák, akire nézve örömteli elképzelni, hogy az egész országban a te akaratod érvényesül. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Amikor ezen az ige szakaszon gondolkodtam, akkor ez volt az első, amivel így belejegyzeteltem, mert ez volt így a legkönnyebb. De tényleg eszenciálisan, alapvetően eszünkbe jut az, hogy táplálod, ellátod, gondoskodsz róla apaként. Ez a feladatod. megkeresed a kenyeret, meg is kened, és ott vagy neki. Megadod, amire szüksége van. Amikor imádkozunk Istenhez, akkor azért imádkozunk, hogy add meg, amire szükségem van. Persze kérhetünk Istentől, hogy ezt akarom, szeretném, lehet, nem mindig adja meg. De ha azért imádkozunk, ez a bizonyság a tétele a Bibliának, ha azért imádkozunk, hogy add meg, amire szükségem van, akkor Isten azt mondja, hogy jó. Add meg a gyerekednek, amire szüksége van testében. De ne add meg mindent neki. Ne add meg minden vágyat. Ne teljesítsd minden kérését, csak azt, ami jó neki. Árthatsz neki is, árthatsz magadnak is, hogyha minden kívánságát teljesíted. Viszont egy másik területen, a lelki dolgokban igenis teljesítsd minden kívánságát, amire szüksége van, ott tényleg add meg neki. Pap vagy, papi tiszted van, te vagy a családodban a pap, ez a te szereped. Te vagy a felelős azért, hogy a gyermekednek milyen lelki élete van az otthonodban. Hitben neveled, elhozod a gyülekezetbe, áhítatot tartasz, felolvasol a Bibliából, imádkoztak együtt. Lelki beszélgetéseitek vannak. Add meg neki a mindennapi kenyeret. Nem csak testi kenyérrel él az ember. Add meg neki a mindennapi kenyeret. Bocsásd meg vétkeinket. Elcsuklik a hangom, amikor arra gondolok, hogy azt kéri a gyermekem, hogy bocsáss meg, amikor bocsánatot kér. Hát bocsáss meg neki. Bocsáss meg neki. Legyél radikálisan a kegyelem eszköze és a kegyelem jelenléte. Bocsáss meg. Ne tarts haragot. Ne neheztelj. Bocsáss meg. Te vagy az Isten kegyelmének a képe az ő életében. És miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Képzeld el, hogy a egynél nagyobb számú gyermeked mondja ezt együtt neked. Mi is megbocsátunk egymásnak. Hát mondom, hála Istennek. Oké, örülök. Ezt akarom. Bocsássanak meg egymásnak is. Béküljenek ki. Nem ezt akarjuk mindig. Nem veszek egyetek, béküljetek ki. Te vagy a példa arra. Ahogyan az Isten megbocsát neked, te úgy bocsátasz meg nekik, hogy ők úgy bocsássanak meg egymásnak. Te vagy a kegyelem példája az életükben. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hát itt két dolgot szeretnék elétek hozni. Az egyik az, hogy amikor az előbb arról beszéltem, hogy legyen meg az akaratod, hogyha neki feszül az ellenséges akarat a gyerekednek, kicsit ide jön ez is, de most egy kicsit másra gondolok. Nem arra, amikor tényleg te konfrontálódsz valakivel, hanem arra, amikor az egész civilizáció, az egész kultúra, a világ az ezerféle csatornán és póruson keresztül próbál eljutni a gyermekedhez, hogy kísértést és gonoszt hozzon az életébe. Szabadítsd meg tőle. Tartsd, óvd meg őt a kísértéstől ebben az értelemben. Abban az értelemben nem tudod megóvni, hogy a kísértő eljön, és kísérteni fogja őt, de abban az értelemben igen, hogy te áld útját a kísértésnek. Ezerféle útja, megvalósulása van ennek, ebben nem mennék bele, de hát nyilvánvalóan mit néz, mit olvas, kikkel barátkozik. Most nem azt mondom, hogy urald le, hanem azt mondom, hogy ez a te felelősséged, hogy erre odafigyelj. És találd meg a megfelelő módját, hogy ezt így kommunikáld vele, persze. De ez nem az ő felelőssége, nem az ő tér felén pattog a labda, hanem nálad. És a másik terület, ami meg egy végtelenül kegyetlen terület, az az igazság, hogy szabadítsd meg a gonosztól, szabadítsd meg önmagadtól. Mi van akkor, ha te vagy a gonosz az életében? Mi van, ha nem az Istennek a képét hordozod a családban, hanem a gonosznak a képét? Mindannyian így vagyunk ezzel, mert amikor a bűnt cselekesszük, akkor a gonosz képét mutatjuk a gyermeknek. Ez arról nem lehet kibújni ebben a földi valóságban, de mi van, ha rajtad keresztül tör be a gonosz a családodba? Akkor mi van? Szabadítsd meg a gonosztól. Szabadulj meg a gonosztól.
nem ott hagyni kell a gyereket, mielőtt még véletlenül valaki félreérteni, hanem magadat kell megszabadítani a gonosztól, hogy a gyerekeid is szabadok lehessenek attól a gonosztól, ami benned van. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hát ezt így nehéz magunkra értelmezni, így a földi keretek között. Istenre nézve, a mi atyánkban, ez egy jelen idejű állítás. De mit jelent ránk nézve? Ránk nézve, ez egy ígéret. Ez egy ígéret. Tied lesz az ország. Legyen a tied az ország. Legyen a tied a hatalom. Legyen a tied a dicsőség. Azt mondja, hogy dicsőségbe öltözünk. Az új ég és új föld dicsőségbe öltözött emberekkel lesz tele. Miénk lesz a mennyek országa? És miénk lesz a hatalom, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan cselekednünk kell? Szabadok leszünk a bűntől. Nem tétlenül fogjuk tölteni az örökké valóságot. Lesz dolgunk. Örömteli feladatokkal fogjuk magunkat elfoglalni. Lesz hatalmunk, lesz ráhatásunk. Miénk lesz az ország? Miénk lesz a hatalom, és miénk lesz a dicsőség? Képzeld el azt, hogy a gyermeked azt mondja, hogy igen, az én apám oda megy. Az én apám a dicsőségbe megy. Övé lesz az ország, övé lesz a hatalom, övé lesz a dicsőség. És hogyha az ő útján járok, az ő példáját követem, akkor az enyém is. És amikor rád zárul a koporsó, és eltemetnek 6 láb mélyre, ahogy azt szokták mondani Amerikában, amikor eltemetnek, és kopog a föld a koporsó fedélen, akkor azt mondja a gyermeket, hogy már ott van. Már ott van az apám, már övé az ország, már övé a hatalom, már övé a dicsőség. Szóval a gyermekünk azt mondja nekünk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És még ezzel hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy valamiféleképpen Isten helyébe kell magunkat képzelni, de amikor kinyitod a Bibliát, és azt látod, hogy Istenről, mint apáról beszél a Szentírás, akkor nézd meg, hogy hogyan vonatkoztathatod azt saját magadra. Mert az Isten nevét hordozod. Úgy neveznek ebben a földi életben, ahogy az Isten nevezi saját magát. Jöjjön közel hozzánk Isten apai szíve. Használjuk tudatosan azt, hogy atya, hogy apa. Legyünk tisztában azzal, hogy Jézus, a fiú Isten és atya, ők köztük ilyen a viszony. És tőlük tanulunk. Hordozunk megtiszteltetésként és felelősségként azt. Isten egyik központi nevét. És akkor feleségek és gyerekek, kérjétek és bátorítsátok a férjeteket, az apátokat erre a változásra. Szükségem van rá. És mielőtt valaki félreértené, nem egy parancssal jöttem ide nektek, hogy legyetek ilyenek. Nem egy parancssal jöttem, hanem egy örömhírrel. Ilyenek lehettek. Lélegezzetek fel, hogy Isten képes olyanná tenni titeket, amilyen apa ő. Nem tökéletesen, de egyre jobban. Lélegezzetek fel. Örömhírt hirdetek, apák vagytok, és egyre apábbak lehettek a Szentlélek által, az Isten ereje által. Az apai névben és szerepben Isten az ő tulajdon nevének, a tulajdon személyének egyik vetületét ruházza ránk, és felkínálja a kegyelmet, hogy ezzel a megtiszteltetéssel és felelősséggel sikeresen élhessünk. Amen.